Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Ilyenek nem jönnek ide, mondták Balázsé Balázs rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek, amikor uniós beruházásoknál, mint megbízott szakértő, számon kérte az akadálymentesítést. Hogyan próbálják sok helyen másra költeni az erre kapott pénzt? Miért nem tudják, hogy megalázó, ha valakiről nem feltételezik a szaktudást, csak azért, mert kerekes székben ül? Erről is beszélgetünk a szakemberrel, de először arról, mikor és hogyan történt az a baleset, amely Balázsé Balázst kerekes székbe kényszerítette. Hogyan szoktak téged kérdezni a balesetedről, hogy ne bántsanak meg?
Mindenki először nagy levegőt vesz, és erre gondol, hogy megbánt, de azt gondolom, hogy én feldolgoztam ezt a tragédiát az életembe, mert...
Eltelt azóta hány év?
Eltelt azóta, hát nagyon sok, 30, közel 40 év telt el, igen, és sikerült, az volt a szerencsénk, hogy a szülői háttér nagyon erős volt, és az segített a traumát feldolgozni.
Felrobbantál 13 éves korodban.
Igen.
Nem túlzok, ha ezt mondom.
Bizony, ez így történt. Abszolút.
Ez egy háborúból ott maradt bomba volt? Vagy mi?
Ez egy lövedék, ami sajnos nem háborúból maradt ott, hanem a 68-as gyakorlatból, amikor mentek ki a szlovákokhoz a magyar hadsereg, tudjuk annó, és ők hagyták el. Ezt beazonosították tűzszerészek a lövedék fejéből, ami megmaradt, amit lecsavartunk.
Tehát a magyar hadsereg hanyagsága.
Hibája, a hanyagság így is.
Bűne. Hát, bűne. Hogyha az életeteket nézem, hiszen igen, többen robbantotok fel, akkor gyerekek.
Igen, hárman voltunk. A barátunk, aki közvetlenül fogta a lövedéket, és sajnos mahinált vele, ő rögtön meghalt, ahogy fölrobbant a lövedék, és ketten maradtunk, illetve a barátommal, és a robbanás következtében mindkét lábunkat elveszítettük.
Akkor gondolom elvesztettétek az eszméleteteket.
Igen, egy pillanatra, igen, nekem volt egy érdekes halál közel élményem is, elveszítettem, de utána visszajött, és hál' Istennek jött egy mentő, addigra a környező emberek, akik a faluba éltek, hívtak egy mentőt, és bejutottunk az Érci kórházba, ahol fogadtak.
Te emlékszel erre a halál közeli élményre?
Igen, emlékszem rá, nagyon.
Mi volt? És
egy nagyon kellemes élmény, ha szabad így mondani.
Tényleg?
Először is azt tudom mondani, hogy tisztelettel jelentem, hogy van másik oldal. Igen, hát ahogy felrobbantunk, nagyon közel álltunk, ilyen vialakba robbant. Ez a lövedék szétvetette a házát, és számtalan szilánk keresztül ment a lábunkon, mert egy méteres távolságba lehettünk a lövedéktől, és ezért nagyon-nagyon szétroncsolta. Igazából nem vágta le teljesen lábunkat, csak szétroncsolt, és hatalmas volt a vérveszteség, és kezdetben még egy pár szót tudtunk beszélni a barátommal, és utána akkora volt a fájdalom, hogy ez a kis forrólódó mozgás is megszűnt, ez a sokkos állapot, a szervezet így védekezik a fájdalom ellen, sokkos állapot lépett föl, és akkor még egy kis idő eltelt, és éreztem, hogy olyan nyugalom, olyan béke
száll meg,
igen, mert hát olyan gyorsan a vér távozott a szervezetből, és éreztem, igen, érdekes, valószínű, hogy ez azt mástól is ottom, hogy amikor meghalunk, tehát éreztem, hogy vége, hogy meg fogok halni. De a béke egyre erősebb lett, és nyugalom, olyan érzés volt, mintha egy lakásból mennék ki, nem tudom, valamit kell csinálni, mielőtt kimegyünk a testünkből, mintha lekapcsolnánk a lámpát, és egy ajtó nyílik, egy fényes hengeres valami nyílik, amin átsiklunk. Egyszer csak azt vettem észre, hogy mintha vissza elengedtek volna, és hogy visszajöttem a testembe, és fölnéztem, napfényt láttam, és az egy teljesen újra eszméltem, hogy hol vagyok? És akkor megéreztem, itt vagyok a baleset színhelyén.
Akkor 13 évesek voltatok.
Igen.
És azóta jó sok év eltelt, és azzal, hogy elvesztetted mind a két lábadat, ugyanúgy elvégezted az iskoláidat.
Igen.
És egyetemre is jártál.
Igen. Az általános iskolát szülőfalunkban, Csetény községben fejeztem be, és utána kerültem Pestre, a középiskolai tanulmányokat ott folytattuk. és érettségi után az ELTE-re kerültem, matematikát tanultam, és utána BHG-ba dolgoztam egy ideig.
BHG-ban?
BHG-ban, igen. Dolgoztam egy ideig, és amikor rendszerváltás volt, akkor hát azt be kellett fejezni, és akkor egy kis űr keletkezett mindnyájunk életébe, azt gondolom, ezt mondhatom. És rendszerváltás után lehetőségem nyílt arra, hogy tovább tanuljak. A Műszaki Egyetem építészmérnöki karán nyílt egy posztgraduális képzés, rehabilitációs környezetjelen szakmérnök képzés.
Környezettervező?
Igen, igen, aha. Ez volt a teljes. Ezt akkreditálták, Angliában volt és Svédországban volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Ez egy 2 éves képzés. És
mitől volt ez jó?
Én, mint érintett, örültem, hogy az akadálymentesítéssel ilyen szinten kerültem kapcsolatba, tehát ennyire lebontva, mert anatómiától elkezdve építészet, környezetkezelés, nagyon sok mindent tanultunk, és ezért én nagyon élveztem.
Tulajdonképpen ez az akadálymentesítésnek a felsőfokú tanulmánya?
Igen, pontosan.
De az akadálymentesítés az nem pusztán az, aminek mi gondoljuk, hogy van egy rámpa, ahol fel lehet menni a kerekesszékkel.
Ez egy komplex dolog. Ez kiterjed minden folyatékosság csoportra, a mozgássérültekre, látássérültekre, hallássérültekre, gyengén értelmileg folyatékos emberekre, és például ami a mozgássérültekre vonatkozik, ami közelebb áll hozzám, az olyan, hogy egy közintézményben például a parkolótól kezdődik, tehát a megközelítés, vagy inkább, hogy a közlekedés hogy tudná úgy alakítani az ő részüket, hogy például busszal vagy villamossal, akár egy kerekes székes vagy egy egyéb sérült ember, hogy közelítheti meg a közintézményt, de sajnos a sérültek általában autóval mennek, mert olyan fokú a sérülésük, hogy nem, és Magyarországon a közlekedés is eléggé, hát nem olyan
szintű. Nyugodtan mondjad, amit gondolsz.
Nem olyan szintű az akadálymentesítés, ami elvárható lenne az Európai Unió törvényei alapján. És a meglévő lehetőségeink alapján is, ezt gondolom én, és ezért csak autóval tudunk közlekedni. Nekünk arra kell gondolni, hogy egy parkolót, egy speciális parkolót, ami szélesebb az átlagos parkolónál, azt aha. Az intézmény előtt.
Tehát igazából ott kezdődik a dolog, hogy ez szélesebb, mint egy normál parkoló.
Igen, gyakorlatilag a normál parkoló szintje, tehát egy 2 méterszer 5 méteres, de egy 1,5 méteres kiszálló sávot szoktunk biztosítani, ami saffosan fel van festve, és az azt jelenti, hogy ott, ha valaki szedi ki a kerekesszékét, akkor nyugalomban és békességben, tehát lássa az autós, hogy ott történik valami, azért van felfestve fehérrel, és táblával is le kell védeni, tehát erre az OTÉ-ban is a szabályzóban megvan a megfelelő.
Na most ehhez képest én szerintem nem is emlékszem rá, hogy láttam volna ilyen mozgássérült, uh-huh. illetve fogyatékosnak fenntartott parkolóhelyet, ahol mellette igen. külön lefestett sáv biztosította igen. volna azt, hogy hol tegye ki a kerekes székét.
Igen, pontosan nagyon-nagyon kevesen élnek ezzel, pedig ez a szabályos, és a törvények ezt írják elő, hogy ezt fel kell festeni, és akkor egyértelmű. Valahol csak keretet biztosítják, és esetleg táblát, de mindkettőt kellene. Valahol csak egy mozgássérült emblémát festenek fel, és az is kevés, sajnos. Ezt nem teszik meg, és utána a következő lépés az, hogy a bejutást meg kell nézni, hogy van-e lépcső, és akkor a lépcsőket akadálymentesíteni. Akkor az ajtó szélesség, akkor a bent lévő portaszint, akkor a
tehát mindennek úgy kellene épülni.
Úgy kellene épülni, a vizes blokk bizony. És akkor itt párhuzamosan a vezetősávot is megemlítem, mert a látássérülteknek ki kell alakítsuk a vezetősávot.
Mi az, hogy vezetősáv?
Vezetősáv az a gyengéllátóknak, tehát nem a vakoknak, hanem a gyengéllátóknak segít, de a vakoknak is segíthet, mert ha taktilis, vagyis egy 2 centis kis dudort, vagy egy olyan utcaszintű,
tehát, hogy érezhető, hogy hol van?
Érezhetően kiálló, igen, akár kis pöttyöket, vagy egy csíkot rakunk, amit nagyon nem szeretnek az emberek, mert nem tudom miért, ők át tudják lépni, de nagyon sok embertől hallottam, hogy ez miért van, mert óvodákban is, meg egyéb közintézményünkben is, ha kollégákkal építünk, ez akkor ezt megköveteljük. És az segít a vaknak, ha például behozza valaki autóval, és akkor a parkolóból ő a botjával érzékeli azt az irányt, és akkor azt tudja, hogy az biztos, hogy a bejárathoz vezet, vagy legalább a portáig. És bent is szoktunk, bár bent már igazából ezt nem nagyon engedélyezik, vagy nagyon sokszor nem valósítják meg a taktilis jeleket, tehát hogy burkolatból kiemelkedjen a vezetőség.
Tehát, hogy érezze a gyengénlátó ember, vagy a vakember. A
gyengénlátónak az is jó, ha kontrasztos színnel a burkolóanyagból elválasztunk egy 30 centis sávot, és azt lehetőleg a folyosó közepén, vagy az adott tér közepén vezessük, mert egyébként az egyéb akadályok gátolnák a szabad közlekedését a látássérült embernek az intézménybe.
Amikor elvégezted ezt a 90-es évek elején, akkor fehér hollók voltatok.
Igen.
Akkor valaki komolyan vettéteket?
Nagyon jó kérdés, ezt azt honnan tudod. Igen, akkor nem vettek komolyan.
Nem vettek komolyan.
Igen, törvény már megszületett, azt hiszem két minisztériumban volt akadálymentes vizesblokk például, és ott is szakszerűtlenül volt kialakítva sajnos, és a bejárás és a lámpák is nagyon-nagyon-nagyon kezdetlegesen voltunk az országházban is annak idején a parlamentben, és ott is nagyon-nagyon-nagyon gyenge volt. Nagyon lényeges az a szemlélet, hogy a főbejáratot kell akadálymentesíteni, tehát nem kell negatív módon diszkriminálni a sérült embert. Jobban van nekem ugyanúgy bemenni azon a bejáraton.
Tehát tessék ugyanazt a bejáratot használni, mint mindenki más.
Pontosan.
Nálunk ma mekkora százalékban valósult meg szerinted?
Arányaiban alacsonyabb, mint ahogy ezt elvárhatnánk. Tehát minden adott volt eddig is, az Európai Unió támogatott. Én azt gondolom, hogy az mentális képességünk hiánya miatt nem vagyunk magasabb szinten az akadálymentesítésben, mert én azt gondolom, hogy az emberi tényező a legnagyobb akadály, hogy ez megvalósuljon.